2022 év végén már megjelent a 2023-as Bibliaolvasó kalauz. A vezérfonal több mint 100 éve áll a hívő emberek rendelkezésére. Ma már nem csak nyomtatott formában, hanem online is elérhető, de így is több mint 40 ezer nyomtatott példány fogy el a kiskönyvből, amelyből jut a határon túlra is. A Bibliaolvasó kalauz történetéről Pecsuk Ottót, a Magyar Biblia Társulat Alapítvány főtitkárát, a kalauz szerkesztőjét kérdezte még decemberben Búzás Bori.
1938 óta ugyanazon szerkesztési elvek mentén készül a Bibliaolvasó kalauz, amelyet ma is ismerhetünk, de mióta beszélhetünk Bibliaolvasó kalauzról?
Tulajdonképpen közvetlenül a háború után vette át a református egyház a szerkesztését, ugye a Karácsony Sándortól és az ő körétől, és utána hát milyen változó formátumokban, de mindvégig a konvent, aztán a zsinatnak az égisze alatt zajlott a kiadása a kalauznak, és aztán ugye amikor a sajtóosztály kivált a zsinatról 92-ben, akkor ugye a Calvin kiadó égisze alatt folytatódott a szerkesztése, és gyakorlatilag nagyon nagy változások a szerkezetében nem voltak. Tehát annyi változás történt az évek során, hogy a hosszú időn keresztül egyszer volt a héten egy magyarázat, egy heti magyarázat volt, ami kicsit hosszabb volt, és aztán ez átalakult a 90-es években úgy, hogy ahogy a ma ismert formája van, hogy az egyik olvasmány, vagy az Ó, vagy az Új Szövetségi olvasmányhoz gondolatébresztő rövid magyarázatokat fűztünk, a másik olvasmány az pedig a kijelzésként maradt ott. Tehát van egy magyarázott, és van egy olvasott része a kalauznak, az egyik mindig Ószövetségi, a másik pedig mindig Új Szövetségi. Így néz ki most is, és ez nagyjából mondom az elmúlt 30 évben már így volt.
Az, hogy a háború után miért volt fontos egy vezérfonalat adni az emberek kezébe, hogy hogyan forgassák a Bibliát, az valahol érthető, de hogy ez meg is tudott maradni kis túlzással majdnem az elmúlt, sőt nem túlzással az elmúlt 100 esztendőben, azért ez egy óriási dolog. Ma milyen jelentőséggel bírhat az, hogy egy ilyen vezérfonal van az emberek kezében a mindennapi bibliaolvasáshoz?
Nagyon messzire vagy régre kell visszanyúlnia az értékelésében, mert ugye a kálvini írásolvasási, bibliaolvasási elvek azok a lekció kontinuált, folyamatos bibliaolvasást helyezik előtérbe, tehát a reformáció kálvini ága az mindig ebben a formában olvasta a Bibliát. A protestantizmusnak a luteri oldala az ugye a lózungot követte tulajdonképpen elég korán már, és ma is ugye az evangélikusok egy másik formátummal olvasnak a Bibliát, tehát ők egymáshoz válogatott, tematikusan válogatott igehelyeket olvasnak, de a kálvinél azok azt sugalták, hogy nem mi válogassuk meg az olvasmányunkat, hanem mi alkalmazkodjunk a Bibliának a gondolatmenetéhez is. És tulajdonképpen ez egy hűséges követése ennek a résznek, amit a Bibliaolvasó kalauz így átvett, ugye mondom a Karácsony Sándor hagyományából, és ennek van egy olyan jelentősége, hogy a Bibliaolvasó református emberek azok többé-kevésbé hát maguk magától értetődőnek veszik, hogy mindenki ugyanazt a két igeszakaszt olvassa és ismeri naponta. Tehát van egy közös alap, egy közös kiinduló pont, és ez mondjuk a bibliaórákon óriási szervező erő, de ma már ugye akár a közösségi médiában is lehet látni, hogy megosztják egymásnak a gyülekezeti tagok, a testvérek ezeket az olvasott dolgokat, és tulajdonképpen feltételezhetik, hogy a másik ismeri. Ez egy nagyon ritka dolog, hogy két keresztény ember úgy nagyjából adottnak veszi, hogy a másik ha ugyanazt olvasta aznap, tehát ez egy óriási összekötő kapocs. Most arról nem is beszél, hogy voltak ilyen kutatások az utóbbi évtizedekben a lelkészek is alkalmazkodtak nagyon sok helyen ehhez, és a Bibliaolvasó kalauz aktuális igeszakaszából prédikáltak vasárnap, és szerintem ennek is az oka, hogy többé-kevésbé feltételezhető, hogy a Bibliaolvasó gyülekezeti tagok azok már ismerik azt az igeszakaszt, amit az ige hirdetés szól, tehát nem a semmiből indulnak, hanem egy közös alap. Nyilván ez nem annyira célja a Bibliaolvasó kalauznak, mert ez az egyéni bibliaolvasást szeretné tematizálni, de ez egy ilyen járulékos használ. a gyülekezeti életben, nem csak a bibliórákon, hanem még az igehirdetésekben. Mondjuk földrajzilag is lehet azt mondani, hogy a református egyháznak a határon átívelő közösségeit is összekapcsolja.
Ugye azoknak is nagy segítség, akik nem rendszeresen használják vagy forgatják a bibliaolvasó kalauzt, mert hogyha jól értelmeztem, akkor egy nehezebben érthető, emészthető részeket ki is hagy, vagy akár felsorolásokat, amelyeket, hogyha ma mi magunk kezdjük el az elejétől olvasni a Bibliát, akkor azokkal találkozhatunk, és akár azoknak, akik kevésbé elszántak, vagy nem kapaszkodnak úgy az igébe, meg torpanást is adhat a tovább olvasásban.
Hát nincs ilyen kimondott el, hogy bizonyos szakaszokat kihagyunk, vagy átugrunk. Olyan elvünk van, hogy vannak olyan bibliai könyvek, illetve valóban olyan szakaszok, mondjuk a Mózes harmadik könyvében, vagy negyedik könyvében, vagy a Krónikák első könyvének az első 10 fejezete. Tehát ezek nehezebben olvasható, vagy értelmezhető szövegek. Ezeket talán azt mondanám, hogy egy fokkal ritkábban vesszük elő. Tehát általában az az elv, hogy a 3-4 év alatt átolvassuk a teljes Ószövetséget, és egy olyan másfél-két év alatt a teljes Újszövetséget, tehát sorra kerülnek a Biblia könyvei. Tehát azt lehet mondani, hogy 3-4 év alatt mindig újra olvassuk a Bibliát, teljes Bibliát, és ezekben a rotációs rendszerben néha hátrébb soroljuk ezeket a nehezebb könyveket. Tehát ezek ritkábban jönnek elő, de ezeket se hagyjuk ki, hiszen ezek is a Bibliának a részei, néha meg kell vele küzdeni. Legfeljebb azok a kollégák, lelkipásztorok, akik ezekhez írnak magyarázatot, ő nekik meg kell küzdeni vele. Nem is szokták nagyon szeretni a feladatot, de hát végül is ezt meg szokták oldani, hogy mindig azért valamilyen aktuális üzenetet, gondolatébresztő rövid szakaszt azért ehhez is tudnak írni.
Óriási előregondolást igényel ennek a kalauznak ugye az előkészítése. Mennyi időt vesz igénybe így az előkészület ebben a 2 évben? Hogy történik a bibliaolvasó kalauznak a felépítése?
Talában úgy csináljuk ezt, hogy mondjuk a mai évet alapul véve, tehát most 2022 telén vagyunk, tehát decemberében, és ilyenkor már gondoltunk 24-es kalauznak a tematikáján, a szerkesztésén. Tehát általában először ugye azt vizsgáljuk meg, hogy milyen könyvek azok, amelyek sorra kerülnek. Ugye ennek van egy táblázata, ami az elmúlt, hát most már 20 évet majdnem mióta én is rálátok erre a feladatra, azt rögzíti, hogy mikor mik kerültek elő. És ez nagyjából ez a táblázat így ki is jelöli 90%-ban, hogy mik azok a könyvek, amelyek következnek, amelyeket ugye megfelelően régen olvastunk már. Ezeket többé-kevésbé próbáljuk kanonikus sorrendben, de az, hogy a Bibliában vannak, de ez nem mindig sikerül, mert ugye azt is szeretnénk, hogy időnként az ünnep ehhez kötődjenek a megfelelő könyvek. Tehát általában azért legalább a karácsony és a húsvét esetében próbáljuk azt, hogy a megfelelő evangéliumi szakasz kapcsolódjon. Ez nem mindig sikerül egyébként, mert ugye nem mindegyik evangéliumnak vannak például gyermekség történetei, tehát az mindegyik evangélium nem használható fel a karácsony időszakában, de azért nagyjából próbáljuk így összekapcsolni őket, és utána pedig hát egyfajta finom hangolást néhány hetet ez elvesz, hogy a kollégáimmal gondolkodunk és javítgatjuk ezeket a szakaszokat, beszélgetünk róla, hogy hogyan lenne jó. És ez nagyjából olyan januárban véglegesedik, és akkor utána a munkatársakat, tehát akik írnak a kalauzba, az ő listájukat veszük elő, és őket kiértesítjük, vállalják el a feladatot. Közben meghatározzuk az énekeket is, és az is elkészül. Az ünnepi oltárokat szoktunk választani vasárnapokhoz, tehát a Ró és Viszöltségi Olvasmány mellé van egy zsoltár is választva, és ezután küldjük ki a felkéréseket, és nagyjából egy április, március vége, április vége attól, hogy mikor küldjük ki, akkor megkapják a kollégák a felkérést, és nagyjából ez a határidő, tehát legkésőbb április vége, utána elindul a szerkesztés a következő évi kalauznak, ez azt jelenti, hogy nagyjából nyár végére véglegesedik a kalauznak az anyaga, és a nyomdai munkálatok azok a kora ősszel megtörténnek, tehát általában október-novemberben már, novemberben legkésőbb meg kell lenni a kalauznak. Tehát nagyjából ez a munka ütemrendje.
Hány darab jelenik meg összesen egyébként Magyarországon és határon túl is?
Hát egész pontos számot nem tudok mondani, olyan 40 ezer és 50 ezer között van a példányszám, amit mi adunk ki, ez változik is, mert általában próbálunk mindig többet kiadni, mint ami az előző évben elfogyott, de aztán ez változik, hogy pontosan mennyi. Ugye gyülekezetek is sokszor a karácsonyi ajándékozásban a kalauzt is ajándékoznak, és ugye ez is eléggé kiszámíthatatlan fogyást eredményez, hogy mikor mennyi, nagyobb mennyiséget vesz egy gyülekezet. De nagyjából ez a 40 ezer például stabilan elfogy, és ehhez jön még a határon túli kalauzoknak a száma. Ugye a határon túl a különböző egyháztestvérei a református egyháznak máshogy használják föl. Tehát van, aki naptárba illeszti be, van, aki egy önálló kalauzt készít, van, aki csak felhasználja a felosztást, és az új gondolat ébresztő írásokat készített a, mondjuk az ottani kollégákkal hozzá, vagy van, aki átveszi a mi megírt magyarázatainkat. Tehát ez innentől már, hogy megkapják a vezérfonalat, utána sokféle felhasználása van a kalauznak.
Hogyan áll össze azoknak a lelkipásztoroknak a köre, akik a magyarázatokat és az ébresztő gondolatokat írják az egyes írásszakaszokhoz?
Hát ennek van egy relatíve stabil szerzőgárdája már egy jó ideje, de mindig van fluktuáció, tehát mindig van, aki visszalép belőle, abba hagyja, nagyon sokan ugye nyugdíjnál leteszik, próbálunk fiatalabb kollégákat is bevonni, illetve az is egy utóbbi időben egy törekvés, hogy több nő írjon bele, hiszen eléggé férfi központú, de most már azért van 4-5 női lelkipásztorunk, aki nagyon jól beleilleszkedett ebbe a munkába, de szeretnénk, hogy nagyjából tükrözze az egyháznak a sokféleségét a szerzőgárdája. Most van egy olyan törekvés a zsinatért az egyházkerületek részéről, hogy megújítsuk a szerzőgárdát, tehát új kollégák is bekerüljenek. Most ezen dolgozunk, hogy akik vállalják ezt a feladatot, azt én fokozatosan beépítjük. Tehát egy eddig is volt egyfajta frissítés, de most tudatosan is szeretnénk bevonni olyan kollégákat, akik korábban még nem írtak a kalauzba, és vagy ők szeretnék, vagy maga a kerület, vagy az egyházmegye lelkipásztori közössége ajánlja őket, hogy alkalmasak lennének a kalauz szerzőjének.
Lehet-e azt nyomon követni, hogy egyébként kik forgatják a bibliaolvasó kalauzt? Akár ha korosztályt nézzük.
Nehéz megmondani, hát nagyon sokan, nagyon sokféle körben. Tehát én tényleg, ahogy találkozom a gyülekezeti tagokkal szerte az országban, nagyon sokan használják a kalauzt. Ugye nem csak nyomtatott formában most már, tehát ezen a 40 ezeres körön, amit említettem, ezen jóval túllép már a használóknak a száma. Hát én magam is például, ahogy naponta olvasom, ritkán van nálam maga a kalauz, hanem például a református egyháznak az ige mellett, ugye itt szól az Úr, vagy Isten szólt most már ez a megnevezés ennek a rovatnak, tehát én abban szoktam például követni, tehát nagyon sokan mobiltelefonos applikációval követik, ugye van Facebook oldala is, ahol mindig fent van az adott napi ige, meg a magyarázata, tehát nagyon sokféle felhasználási felület van, nem nagyon lehet nyomon követni, hogy kikhez jut el. Ugye van egy Így szól az Úr nevű kis füzet is, amelyben nincsenek benne ezek a magyarázatok, tényleg csak a szigorú vezérfonal, az egy pár oldalas kis füzet, az is több ezer példányban elkeltet, van, aki berakja a bibliájába és úgy használja.
Van esetleg tervben az, hogy a fiatalabb generációt is megszólítsák, akár egy nekik könnyebben értelmezhető vezérfonallal?
Hát ez erről mindig van szó, és mindig gondolkodunk is róla. Vannak ilyen ifjúsági bibliaolvasó vezérfonalak, tehát nem feltétlenül lenne ez nagyon hiánypótló. Még nem körvonalazódott egy konkrét terv. Tehát valóban így, ahogy én is mondja, hogy jó lenne elérni azt a generációt, akik fiatalabbak. Most egy olyan kiadványt adtunk például ki, aminek az a neve, hogy túlélőkészlet a Biblia olvasásához. Ez például ezt a fiatal generációt szólítja meg. Ez ugye nem vezérfonal, de egy kifejezetten egy ilyen segítség akar lenni, hogy a Biblia olvasásába bevezesse a fiatalokat. És ott például ugye a kalauzt is ajánljuk, mint lehetőség, hogy azzal lehet olvasni a Bibliát, meg még nagyon sok vezérfonalat is ajánlunk benne, tehát kiválasztatják a fiatalok. Ilyen kifejezett fiataloknak szóló magyarázatokat még így nem kezdtünk ilyenbe bele. Talán azért is, mert azért ez egy elég nagy szervezést igényel, hogy ilyen nagykört, fiatal, akár lelkipásztorokat, vagy ifjúsági munkában résztvevő embereket bevonjunk. Úgyhogy ezzel még így nem foglalkoztunk, de a gondolkodás az mindig ott van, és azért próbáljuk ezt szem előtt tartani, de most még ilyen konkrét tervekről nem beszélhetnék. Tulajdonképpen azt tudom a kedves hallgatóknak javasolni, hogy nyilván én a Bibliófok Alauszt javaslom, mint vezérfonalat, de jó szívvel tudom azt mondani, hogy teljesen mindegy, hogy milyen vezérfonal mentén, de a Biblia olvasását azt valahogy illeszik be a napi rutinjúba a hívő emberek, mert hogy nem nagyon van hívő élet anélkül, hogy az ember ne táplálkozna, tehát ahogy a kenyérrel él az ember, úgy a lelkének szüksége van arra, hogy az Isten igével éljen, úgyhogy tulajdonképpen tényleg vezérfonal típustól függetlenül ajánlom, hogy az struktúrája az embernek a hívő életét, hogyha követ egy ilyen vezérfonalat, és válasszon olyat. Ez olyan, mint a Biblia fordítás is, hogy a szívéhez közel állót válassza, ami úgy érzi, hogy megszólítja őt, és tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy melyiket, bizonyos határokon belül persze, de az a lényeg, hogy nekünk működjön. Mert jobb egy olyan működő bibliósokalóz rendszer, amit használunk, mint egy olyan tökéletes, amit meg nem használunk. Úgyhogy tényleg mindenkit bátorítok a biblió olvasására. Ez egy jó évi fogadalom lehet, amit szerintem könnyű is betartani.
2022 év végén már megjelent a 2023-as bibliaolvasó kalauz. Erről Pecsuk Ottót, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány főtitkárát, a kalauz szerkesztőjét hallották.